Szeretettel köszöntöm Hamar Domonkost, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hamar Domonkos Magyarország első GTD trénere, ő hozta be ezt a módszert Magyarországra. Tréningjeim már több ezeren vettek részt az elmúlt években. És hogy mi is ez a GTD, vagy GTD, Getting Things Done, angol szavak kezdőbetűiből áll. Ma a túlterheltségről lesz szó, ami korunk új népbetegsége, és mindannyiunkat érint, így vagy úgy. Az előadás bemutatja azokat a trükköket és technikákat, amelyek segítségével jelentősen csökkenthetjük a stresszt az életünkben. Fogadjátok szeretettel Hamar Domonkost!
Szervusztok! Ma megtörtént az egyik rémálmom. Nektek mi a legrosszabb rémálmod? Neked mi a legrosszabb rémálmod?
Hogy megkérdezel valamiről.
Ja? Na akkor minden kettőnknek már megtörtént a legrosszabb rémálma. Én feladatmenedzsment tréningeket tartok, egy olyan céget vezetek, ahol feladatmenedzsmentre tanítjuk meg az embereket, amit gyakran összekevernek az ügyfelek az időmenedzsmenttel, és hát természetesen a rémálmom az az, hogy egy sajtó nyilvános esemény előtt 3 perccel valaki fölhív, hogy hol vagy. Ma ez megtörtént. Nem voltam nagyon messze, de kőbe volt vésve a naptáram, hogy nekem 19:30-ra kell ideérnem. A kettő között 1,5 óra különbség, és pont azon gondolkodtam, hogy milyen pizzát fogok rendelni magamnak, amit megeszek még az előadás előtt, miközben átolvasom a jegyzeteimet, amikor csörgött a telefon, és óra 56-kor Juti megkérdezte, hogy ugye nem Velesegyházon vagy még? Mondom, nem. Miért? Mert hogy várunk szeretettel. Visszakérdeztem, hogy 19:30-ra, és akkor egy női sikolyt hallottam. Onnan sejtettem, hogy nem 19:30-ra. Mondta, hogy 18:00, az, amikor itt kellene, akkor ő hallott egy férfi sikolyt. De aztán rájöttem, hogy 4 óra itt lehet lenni, azt meg valahogy csak kidumálom, ez történt most. Na akkor csapjunk bele. Hoztam nektek egy képet. A kép, amit hoztam, az ez. Ki tudja, hogy ez micsoda? Princeton, ki volt az? Ki követte? Ki jár a Princetonra? Ez tényleg a Princeton, még sose találta el senki, az már arra már rájöttek, hogy egy egyetem. Tehát ez tényleg a Princeton, és az a pszichológiai tanulmány, amit hoztam nektek, az 1970-es években történt, és azt nézték meg a pszichológusok, hogy mi történik akkor, amikor egy olyan helyzetbe helyezik az embereket, ahol sietniük kell, ahol túlterheltség van, sietség van, stressz van. Az volt a kutatásnak a lényege, vagy ennek a kísérletnek a lényege, hogy fogtak teológus hallgatókat, és azt mondták nekik, hogy át kell menni az egyik épületből a másikba, és egy rögtönzött előadást kell tartani valami bibliai témával kapcsolatban. Na most ezek teológus hallgatók, ezzel kelnek, ezzel fekszenek, tehát nem volt nekik ez akkora stressz, meg emberek előtt beszélnek, de mégis itt rögtönzött előadást kellett tartani, és mielőtt még elkezdték ezt a kísérletet, fölmérték, hogy ki miért lett teológus hallgató. A csoportnak az egyik fele azért lett, mert hogy az embereken szeretett volna segíteni, a másik fele valami vallási okból, de a kísérlet végeredménye szempontjából nem volt ebben különbség. Aztán megnézték azt, hogy miről kell előadást tartani. A csoportnak az egyik részének az irgalmas samaritánus történetről kellett előadást tartani, ami pont arról szól, ami majd itt a kísérletben történni fog, a csoport másik felének meg mindenféle másról. A kísérlet nem az volt, hogy milyen előadást tartanak, vagy ez milyen minőségbe sikerül, hanem a két épület között láthatólag valakinek nagyon szüksége volt segítségre. Beteg volt, köhögött, félhortra verték, tehát nagyon szüksége lett volna arra, hogy valaki segítséget nyújtson, és nyilván úgy volt megcsinálva a kísérlet, hogy csak ők legyenek ott, tehát ne tudják arra fogni, mert valaki más segíteni fog. Azt nézték meg, hogy hányan állnak meg segíteni. Ugye egy olyan csoportról beszélünk, akik azért választották azt a szakot, ahol vannak, mert az embereken szeretnének segíteni, arról kell tanítaniuk, hogy irgalmas samaritánus, meg kell ott állni, és azt néztük, hogy hányan állnak meg segíteni. És képzeljétek, hogy nem volt szignifikáns különbség ezekben a dolgokban. Nem volt különbség, hogy valaki azért lett teológus, mert az embereken akar segíteni, vagy nem. Nem volt különbség igazából a között se, hogy valaki az irgalmas samaritánus történetről beszél, vagy valami másról. Egy dologban volt szignifikáns különbség. Az egyik csoportnak azt mondták, hogy figyelj, még tökre van időt, sétálj át, egy picit tudsz készülni, és akkor csináld az előadást. A másik csoportnak azt mondták, hogy figyelj, odaérsz, és már egyből el kell kezdeni. A harmadik nap azt mondták, hogy már el vagy késve. És az a helyzet, hogy nagyon szomorú szám jött ki a végén, hogy hányan álltak meg átlagba segíteni, 90% nem állt meg. Ez egy nagyon nagy szám. És hogy ne egy ilyen depressziós hangulattal indítsam az előadást, azt hozzá kell tenni, hogy a túlterheltség az ezek szerint egy olyan dolog, ami át tudja írni a legmélyebb belső meggyőződéseinket is. Át tudja írni a rövidtávú céljainkat, a középtávú céljainkat, akár az élet céljunkat is. És éppen ezért egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell. No, menjünk tovább. Hogy jön ez a mi életünkbe? Mitől vagyunk túlterheltek? Tételezzük fel azt, hogy valamit be kéne vinned a munkahelyedre, vagy el kéne vinned akár egy privát eseményre, és azt kérnénk tőled, vagy azt kérném tőled, hogy ezt a dolgot, amit el kéne vinni, mondjuk el kéne vinned valakinek egy könyvet egy hét múlva, azt kérném, hogy ezt ne írjad föl. Jó? De csak egy hét múlva kell megcsinálni, de addig nehogy fölírjad. Mind gondolsz, hogy mekkora terhelést okozna ez a fejedbe? Egy elég fontos dologról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy valami olyasmi, amit így el tudsz engedni, hanem tényleg, hogy ez nem történik meg, akkor tiszta kellemetlen lesz, olyan, mint hogy én nem voltam itt egészkor. Jó? Tehát valami ilyesmi dologról beszélünk. És valószínűleg arról van szó, hogy ez a dolog lényegesen nagyobb tárhelyet foglalna el a fejedbe, mint amennyi szükséges. Egyszerűen nem érdemel annyit. És gondoljátok bele, hogy hány olyan dolog van a fejünkben, ami nincs a megfelelő helyen, ami nincs leírva, amit kéne, kellene megcsinálnunk, amik ötletek. És ezek folyamatosan foglalják a tárhelyet a fejünkbe. David Allen, a GTD módszertanak a megalkotója, amiről most itt beszélni fogok nektek, ezt úgy fogalmazta meg, hogy az elménk ötletek gyártására való, de nem azok tárolására. Baromi jó munkát végez, hogyha ki kéne találni, hogy hogyan jutunk el mondjuk innen a Holdra, úgyhogy még igazából számítógép sincsen, de nagyon rossz munkát végez abba, hogy megmondja, hogy hova raktad a súszkulcsodat. Ha megnéznénk, hogy mi van a fejünkben, akkor egy ilyen képet látnánk, tele van mindenféle ötlettel, tennivalóval, kötelezettséggel, és ezek igazából körmérkőzést játszanak a bennmaradásért. Mit gondoltok, hogy hány dolog kell, hogy a fejünkben legyen, hogy túlterhelődjön? Mekkora ez a szám? 10. Ki mond kevesebbet? Ott 3? 5. Van egy 5-ös számunk. 5-nél kevesebb? Azt mondják a pszichológusok, hogy volt ez a 7 plusz minusz 2 rövidtávú memóriába, de ezt még valahol a 60-as években mérték, szerintünk ez most már csak 4 plusz minusz 2. De én azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog is elég ahhoz, hogy túlterhelődjünk. Most képzeld azt a helyzetet, hogy mész haza, nem? Hát képzeld, mész haza, nehéz munkanap után mész haza, csak törög a telefon, és beleszól a életed párja, hogy te figyelj hozzá már egy tejfölt. Nem? Egyetlen egy tejföl. Na ezen tönkre tud menni egy házasság. Egy tejföl. Hozzá már egy tejföl. És akkor azon gondolkodsz, hogy itt kétféleképpen lehet meghalni. Az egyik, hogy koncentrálok erre, hogy tejföl, és akkor elfelejtesz egy kanyart bevenni, és akkor véged van, nem? Szóval van egy sokkal fájdalmasabb halál, hogy hazamész tejföl nélkül, nem? Volt már veletek olyan, hogy megfogtátok a kilincset, és akkor valamilyen neuronok itt az agyatokban így aktiválták a mit nem vettem meg ma, és gyorsan visszason fordáltatok, és elmentetek, megvettétek a tejföl. De ugyanúgy működik sörrel is, nem? Értitek ezt a viccet? Tehát, hogy egy olyan feladat, ami nem megfelelő időpontban érkezik a fejünkbe, az képes totálisan túlterhelni, ezt most már pszichológusok mérték is, hogy egyszerűen nem erre való ez a szerv. Ami az optimális működése lenne a fejünknek, azt úgy hívjuk, hogy a víztükörszerű tudatállapot. A felnőtt oktatási dolgokban mindig van valami új trendi, és most az új trendi a mindfulness, nem tudom, hogy erről hallottatok-e már, tegye fel a kezét, aki hallott már erről. Nem fogom bántani nagyon. Nem bántom. Ez igazából a meditáció rebrandelve, de hogy mindegy, tehát hogy a jó dolog, tehát hogy abszolút ez egy rendben való dolog, csak nem segít nekünk ennek a problémának a megoldásában. Ugyanis akkor, amikor elhagyod a naptáradat, te akármennyit meditálsz, amit akarsz, te nem leszel mindful, az tutko franco, tehát hogy igazából más dologra van itt szükség. Amire szükségünk van, hogy elérjük ezt az állapotot, ezt a vízszükörszerű tudatállapotot, az az, hogy teret teremtünk a fejünkben. Teret teremtünk. Na, vegyünk egy példát. Emlékeztek arra példára, hogy valamit be kell vinned egy hét múlva, de megtiltottam, hogy fölírjad. És már 6 nap eltelt, és másnap kell bevinni. Hogyan próbálnád kirakni ezt a dolgot a fejedbe, hogy itt van pszichés sávszélesség növekedjen? Mit csinálnál? Mi lenne az első gondolat, ami eszedbe jut, és nem mernéd kimondani, annyira egyszerű? Nem írhatod föl az egyetlen, amit nem lehet csinálni, nem írhatom föl. Kikészítem? Kikészítem az ajtóba? Ugye? Biztos. Na most 2 bejárati ajtónál már nem működik, de egyszer volt egy hölgy, azt mondta, nem tudom, ez nem működik, mert hát ugye jába rakom be a táskámba, most itt nem látszik, itt ott van a táskába a cucc. Jó, szóval ez a táska. Szóval mondta a hölgy nekem, hogy ez nem fog működni, mert hát ugye hát neki sok táskája van, attól függ, milyen hangulat van reggel, van a piros, meg a zöld, meg a kék, tehát hogy ez akkor működik, ha egy táskád van csak. Szóval kirakom a táskámba ezt a dolgot, és akkor kiraktam a fejemből. És az, hogy kirakjam a fejemből, az nem olyan egyszerű, hogy berakom a táskámba, mert hogyha ezt alkalmaznánk az életünkben lévő feladatokra, akkor úgy fordítanád rá, hogy fölírom egy post-itre, nem? És kiragasztom a monitorra. Na most az a helyzet, hogy nincs akkor a monitor, ahova fölférnek a feladataink. Tehát, hogy, de vannak ilyen emberek, akik azért megpróbálják, nem? Na tedd fel a kezed, hogyha te ilyen vagy, post-it-tel a monitort. Bátrak. Na, egy, kettő. Egy olyan 5%-a a teremnek azért megpróbálja ezt, hogy ezt ne felejtsük el. Csak az a probléma, hogy az agyad úgy működik, hogy folyamatosan reagál a feladatokra. Ott van a post-it-en a feladat. De ha nem reagálsz, akkor egy után elfárad és nem szól. És akkor ez azért nem működik, mert kiírod a post-itre, és akkor nem működik, akkor fölírod az alkalodra, akkor sem működik, azért beállítod az ébresztőórádat, hogy szóljon, és a végén nem csinálod meg. Nem? Tehát, hogy ez így nem működik, ennél egy sokkal jobb módszerre van szükségünk. Szóval ahhoz, hogy kirakjam a fejemből a feladatokat, igazából 5 lépésre van szükségem. És ezek nem lesznek teljesen új dolgok, valószínűleg ebből sok dolgot csináltok ti is, csak nem biztos, hogy tudatosan, és nem biztos, hogy az összes trükköt használjátok hozzá, amitől ezt ki lehet maxolni. Ez az 5 lépés a következő. Most én azon gondolkodom, hogy a projektorral van a probléma, vagy az én laptopommal, vagy egész egyszerűen csak nagyon menő lesz ez a feature, hogy csak így mutatom. Majd megkérdezik, hogy milyen volt a GTD-es. Hát vicces volt, és mit tanultál? Semmi, de nagyon vicces volt. Menjünk vissza. Na, szóval itt van az 5 lépés. Rögzítés, tisztázás, rendszerezés, reflektálás, cselekvés. Szóval, menjünk ezen egyenként végig. Rögzítés. Különben így is működik a feature, mert hogy a többit el tudom sötétíteni. Csak szólok. Mindegy működik. Szóval, rögzítés. Volt-e már veled olyan, hogy valaki mondott neked valami feladatot, amit meg kéne csinálni, és azt mondtad neki, hogy figyelj, oké, meg fogom csinálni, de egyetlen egy dolgot kérek tőled, légy szíves, küldjél erről egy e-mailt. Ki az, aki csinált már ilyet? Na, ez tök jó. Igazából GTD-ztél, csak nem tudtad, hogy így hívják az egészet, de ennek van ám egy mélyebb verziója is, sokkal komolyabb pszichológiai problémára hívja fel a figyelmet, amikor eszedbe jut egy feladat, és írsz magadnak egy e-mailt. Ki az, aki írtna magának egy e-mailt? Ha? Jó van. Mindenki is kizó. Nincs ezzel semmi probléma különben, mert pont a legjobb helyen vagy, itt gyógyítják is szerintem, meg kutatják. Szóval... Sakkozni is szoktál magaddal, vagy azt nem? Ja. Szóval, hogy írtál magadnak egy e-mailt, ez totál rendben van. Nincs ezzel semmi probléma, ugyanis amit csináltál, ez még mindig GTD-zés. Ugyanis azt mondtad, hogy itt van egy feladat, amit ki akarok rakni a fejemből, és az e-mail inboxomban még mindig sokkal jobb helyen van, mint a fejemben. Mondom, egy a lényeg, hogy ne kezdjél azon a magaddal e-mailezgetni, és ne válaszold meg. Második lépés, tisztázás. Különben ezt tényleg, tényleg jó csináld. Második lépés, tisztázás. Voltam már veled olyan, hogy kaptál egy e-mailt, így nézted, és azt mondja, hát ez debonyolult, fú, nem tudom, nem most, nem ma, nem akarom látni, és visszajött egy gyorsan olvasatlannak. Ki az, aki csinált ilyet? Na, jó van. Itt ti nem látjátok, különben itt, hogy hátrafordult, mindenki föltette a kezét, csak szólok. Na, ezt soha többet ne csináld. Mert attól, hogy visszajött olvasatlannak, csak szólok, nem szűnt meg a feladat, viszont a fejedben ott maradt egy ilyen időzített bomba, hogy ezzel valamikor kéne csinálni, de nem most, így addig megpróbálok nem gondolni rá, és akkor ez addig hát, ha nincsen, de az a helyzet, hogy addig van. Tehát az a probléma, hogyha visszajelölsz egy e-mailt olvasatlanak, hogy pár kérdése nem válaszoltál, amitől igazán ki tudnád rakni a fejedből. Ilyen kérdésekre. Mivel kapcsolatos ez az e-mail? Pontosan mit kéne csinálni? Kinek, mikorra, milyen határidőben, mi a prioritás, mi a deadline? Ezekre se egyáltalán nem válaszoltál, csak azt mondtad, hogy inkább ne is lássalak. Jó? De aztán van ennek a leghardkórabb verziója, amikor megnézed, hogy ki a feladó, és meg se nyitod, nem? Ugye? Látom, hogy ezt a főnököm küld, meg se nyitom. Szóval, na ennyit a tisztázásról, itt meg fogunk nézni egy sokkal jobb verziót, hogy hogy lehetne igazából tisztázni a dolgokat. Na, a harmadik lépés, rendszerezés. Voltam már veled olyan, hogy valakitől kaptál egy SMS-t, hogy találkozzunk valamelyik napon, mondjuk csütörtökön, 1:30-kor egy kávéra, és így nézted az SMS-t, és azt mondtad, hogy fú, hát van egy tök jó hely, ahol ezeket én szoktam gyűjteni az ilyen típusú feladatokat, és beírtad a naptáramba. Na, ez nem sikerült nekem ma. Na mindegy, szóval beírtad a naptáradba, és azt mondtad, hogy az összes ilyen típusú feladatot itt fogom találni. Ugyanis nem kell, akkor megnézem az SMS-eimet, az e-mailjeimet, hanem minden, amit nekem időben meg kell csinálni, az benne van a naptáramba. És az a helyzet, hogy ilyenkor baromi jól rendszereztél, de meg fogjuk látni, hogy a 4 rendszerező eszköz közül csak az egyik a naptár. A másik 3 az általában ismeretlen az emberek számára, pedig nem olyan nagyon bonyolultak, igazából egy papírlap is elég lenne. Ebből a naptár a legbonyolultabb. A másik hármat nem használjuk. Meg fogjuk nézni, hogy mi ez. Negyedik lépés, reflektálás. A reflektálás talán úgy ismerős, úgy lehet ismerős nektek, hogyha nyaralás előtt csináltatok olyat, hogy így átnéztétek az összes projekteteket, és az összes feladatotokat, és beállítottátok az Out of Office Auto Reply-t, és úgy mentetek el nyaralni, hogy úgy tudtátok, hogy minden rendben van. Jártok nyaralni? Jó van akkor. Szóval, hogy úgy mentetek el nyaralni, hogy láttátok, hogy úgy nagyjából minden rendben van. Ez azt jelenti, hogy tényleg ki tudsz kapcsolni, mert nem azon izgulsz, hogy valami projekt le fog esni a földre, és tényleg ki tudsz kapcsolni, és tényleg ott tudsz lenni. Vagy akkor, amikor visszajössz egy ilyen pihenésből, leülsz, megnézed a projektjeidet, egyenként végignézed, hogy minek mi a státusza, és akkor látod, hogy minden kontrollat van. Ezt hívom reflektálásnak. Igazából ezt megtehetnénk sokkal sűrűbben is, megtehetjük naponta, hetente, és megnézzük majd, hogy mik azok a legjobb reflektálási időpontok, amiket a GTD javasol ahhoz, hogy te mindig napra késznek érezzed magad. Az ötödik lépés, a cselekvés pedig arról szól, hogy igazából a végén valamit csinálnunk is kéne, hogyha jól láttátok, az első négy lépésben nem csináltunk igazából olyan értékelhető dolgot, amiért nekünk mondjuk fizetés járna. Tehát, hogy valami olyan smi dolgot kéne csinálni, aminek produktum jelenik meg a végén, és itt az lesz a kérdés, hogy tudok kiválasztani egyetlen egy dolgot, miközben az összes többi dologra nemet mondok, és talán a mondat második fele érdekesebb. Hogy tudok magabiztosan nemet mondani az életem 99%-ára? Ugyanis az a mondás, hogy semmire nem tudsz igent mondani, hogyha nem mondasz minden másra nemet. Oké? Ezt már a gyerekek is tudják, mert amikor próbálnak hozzád beszélni, férfiak ebben mert nagyon jók, van ez a és pillanatok alatt rájönnek, hogy ez azt jelenti, hogy nem figyelek. Nem? Ez nem azt jelenti, hogy igen, figyelek, ez azt jelenti, hogy igen, nem figyelek. Én nekem nem tudom, a 2 évesem, amikor már tudod beszélni, így mondta, hogy igen, apa, de közben ne piszkáld a telefonod. Miközben mondod azt, hogy mert az más, amikor szemedben és azt mondom, meg más, amikor és piszkálom a telefonomat. Tehát nem tudunk egyszerre két dologban benne lenni. Ez a multitasking, ez nagyon divatos volt a 90-es években, de rájöttek az emberek, hogy a multitasking az igazából nagyon gyors single tasking váltogatva. Tehát nagyon gyors olyan dolog, amit egy dolgot csinálok, és aztán nagyon gyorsan váltok a másikra. És közben arra is rájöttek a 90-es évek óta, hogy ez a váltás iszonyat sok energia. És mivel iszonyatosan sok energia, ezért, hogyha párhuzamosan csinálsz dolgokat, vagy azt hiszed, hogy párhuzamosan csinálsz dolgokat, de igazából csak egy dolgot csinálsz, és gyorsan váltasz a másikra, baromira elfáradsz. És még egy csomó negatív hatása van, például nem megy át a hosszú távú memóriádba, nem emlékszel dolgokra, nem épül be, és a többi, és a többi. Tehát itt az ötödik lépésben az lesz a kérdés, hogy tudunk egy dolgot kiválasztani, ergo hogy tudunk mindenre nemet mondani. Oké? Na, csapjunk bele. Első lépés, rögzítés. Gyűjtsünk össze mindent, ami foglalkoztat bennünket. Jó. Ez nagyon egyszerű mondani. Mire gondolunk itt? Arra gondolok itt, hogy mi köti most le a figyelmedet. Mi az, amire most gondolsz? Mi az, amire ma már többször gondoltál? Mi az, ami fele elkalandoztál? És akkor most vegyünk egy példát. Fogd a telefonodat, hogyha van. Gondolom, hogy van, és nem vették el. Mégiscsak az egyetem, nem? Szóval, vedd elő a telefonodat, és írjál magadnak egy e-mailt, mert azt megtanultuk, hogy azt lehet. És írjad le azokat a dolgokat, amik most mondjuk az előadás kezdete óta eszedbe jutottak, és semmi köze ahhoz, amiről beszélek. Kinek lesz a születésnapja, mit kell csinálnod holnap, kinek mit ígértél, mit kéne elvinned, és utána ezzel fogunk játszani, úgyhogy ha most erre szánsz 1 percet, akkor utána jobban fogod élvezni az előadásnak a második felét. Jó? Telefonok elő, írjál magadnak egy e-mailt, és kezdjél el fölírni olyan dolgot, ami eszedbe jutott. 1 perc van rá. Jó, hogyha megvagyunk, akkor még ne küldd el magadnak, pár dologgal egészítsük ki. Ha bármi eszedbe jut arról, amit mondok, azt még írjad be. Jó? Szakmai ruhatár. Ha dolgozol, és van olyan ruhád, amit el kéne adni, bővíteni kéne, szűkíteni kéne, sarkaltatni kéne. Butaságot mondtam? A privát ruhatárad. Ott mit kéne venni, elajándékozni, last minute megvenni, stb. Tréningruha, sportruházat, és a többi. Otthon rendszerezendő média, fotók, videók, miután erről lesz, de minden rendben van ezzel. közelgő ünnepek, születésnapok, évfordulók, bármi ilyesmi, ami rád tör ezzel kapcsolatban. Másoknak tett ígéretek, mit ígértél, kinek mit kéne küldeni, megcsinálni, elvégezni, visszajelezni. Ezekkel bővítsd a listádat. Biztosítások, lakás, kocsi, élet, telefon. Ezekkel minden rendben van-e? Át kéne ezeket nézni. És a kedvencem, hogyha így belegondolsz, hogy otthon ülsz a nappalidba, és csak így virtuálisan körbesétálsz a házba, és végig gondolod, hogy mi nincs a helyén. Mit kéne elajándékozni, fölfúrni, lefesteni, megszerelni? Csak szólok, ez az a hely, ahol rekreálódni járunk haza, nem? Tehát ide járunk azért, hogy pihenjünk. És akkor hazamész, és egyből elkezd szólni a kismajom, hogy fúrjál föl, szereljél meg, rendszerezzél, ajándékozzál el. Oké? Okay? Na most küld el, és akkor még nagyon nem vagyunk kész a listával. Általában ez a gyakorlat egy tréningen 2 órát szokott tartani, vagy egy egyéni coaching folyamatban, egy tréningen nincs erre ennyi időnk, de egy egyéni coaching folyamatban akár több órát is igénybe vesz, amíg elkezdjük az emberek fejéből kipakolni, ami benne van. És én nem adtam nektek új feladatot, és megpróbáltam kiszedni azt, ami a fejedben van, ez a kének elleni típusú feladatok. Na most az a helyzet, hogy a kének elleni típusú feladatok iszonyatosan szívják le az energiáinkat. És hogyha hajlamos vagy rá, akkor közben úgy fekszel le, hogy nagyon sok dolgot csinált, és úgy fekszel, hogy rossz vagyok, mert nem csináltam meg valamit. Jaj. És akkor még rossz érzésed is van tőle. Szóval ez a rögzítés, mi köti le a figyelmedet? Erre nagyon fontos figyelni. A mondás a következő. Figyeljetek, kétszer el fogom mondani, mert elsőre én se értettem. Ha nem figyelsz arra, hogy mire irányul a figyelmed, akkor az a dolog, az több figyelmet fog igényelni, mint amennyit megérdemel. Milyen jó, nem? Tehát ha nem figyelsz arra, hogy mire irányul a figyelmed, akkor az több figyelmet fog igényelni, mint amennyit megérdemel. Mire gondolok? Mondjuk, hogy van egy macskád, és nem vettél macskakaját, és akkor egy nap 6-szor gondolsz, hogy macskakaja. Na most azért ilyen lelki viszonyban nem vagyunk a macskánkkal, nem? Hogy erre 6-szor kéne gondolni, mert több figyelmet igényel ez a feladat, mint amit megérdemel. Vagy a kedvencem, nem kell föltenni a kezedet, hogy ki az, aki az elmúlt fél évben, na jó, tegyük fel a kezünket, a tévé nem veszi, ugye csak engem vesz, ugye? Csak engem. Ki az, aki az elmúlt fél évben, még nem kell föltenni. Ki az, aki az elmúlt fél évben gondolt arra, hogy valamilyen orvost meg kéne látogatni? Valamilyen orvos, fogorvos, urológus, nőgyógyász, gerinctorna, fáj a lábam, oké. Okay. Vannak itt egyet egészségesek? Ja. Oké. Okay. És tarts fönn a kezedet, hogyha nem mentél el az elmúlt fél évben, és nem csináltál ezzel kapcsolatban semmit. Tehát nagyjából a csoportnak, aki föltette a kezét, annak a 70-80%-a. Na most az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ezzel a dologgal mi haladjunk, igazából nem feltétlen időre van szükségünk, majd meg fogjuk nézni. Viszont valószínűleg az elmúlt 6 hónapban ez egynél többször eszedbe jutott. Igazam van? Valószínűleg majdnem minden nap eszedbe jutott, de hetente legalább 2-3, jaj, tényleg a fogorvos, jaj, tényleg az ortopédus, jaj, el kéne mennem, mindjárt meghalok, jaj, el kéne mennem szűrésre. Tehát, hogy ezek eszünkbe jutottak, és az a helyzet, hogy ez csak szívja az energiádat. És van egy másik gondolat, most már 2 okos gondolatot mondtam, egyik se tőlem származik, hanem David Allentől. Ő azt mondja, hogy fordított arányosság van a között, hogy hányszor gondolsz valamire, és hogy mennyire haladsz vele. Mennyire érdekes? Hát minél többször gondolsz valamire, annál kevésbé haladsz vele. Csak szólok, ha valamivel haladsz, arra nem gondolsz, mert azt csinálod. Oké? Okay? Tehát, hogy mondok egy konkrétan értelmezhető példát. Valaki azt mondja neked, hogy figyelj, találkozunk jövő héten csütörtökön 2-kor, és beírod a naptáradba, és hogyha ez egy ilyen semleges dolog, tehát nem valami felvételi, vagy nem a szerelmeddel találkozom, semleges valakivel találkozom, kávézom, akkor beírtod a naptáradba, és nem gondolsz rá többet. Na most hányszor gondolsz erre a dologra, hogyha nincs nálad naptár? Amikor mondják, jaj, figyelj, ne felejtsem el beírni, ne felejtsem, jaj, ne felejtsem el. Úristen, kivel mit beszéltem, mikor kéne, valamit el fog felejteni. Jó? Tehát, hogyha valami a helyére kerül, ha valamivel haladsz, akkor azon nem gondolkodsz, amivel nem haladsz. Oké? Okay? Az, hogy Ezt a dolgot, amit az előbb csináltunk, ezt úgy hívják különben, hogy elmesöprés. Ez különben nem összetévesztendő a péntek esti agyradírral. Nekünk a Gósd udvarban van az irodánk, na, az már szerdán elkezdődik az agyradír. Tehát most tök mindegy, hogy fiú legény búcsú van, vagy lány legény búcsú, most a fiúk azok részegen rohangálnak ilyen rövid nadrágba, egy sörre a kezül, a lányok meg ugyanez lufival, de mindegy, tehát hogy az agyradír az már elkezdődik hamarabb. Ez az elmesöprés, ez arról szól, hogy hogy tudom irányítottan kirakni a fejemből a feladatokat egy rendszerbe. És utána megnézzük, majd van még 4 lépésünk, mert attól, hogy leírtad, attól nem feltétlen lett jobb, van még 4 lépésünk, hogy megnézzük, hogy mit kell ezekkel csinálni. Az, hogy ezt milyen eszközön használod, az teljesen mindegy. Vannak tök jó online eszközök, vannak offline eszközök, vannak füzetek, amiket használhatsz, van Evernote, okosóra diktálhatsz, de igazából nem az a lényeg, hogy milyen eszközön használod, hanem az a lényeg, hogy használsz eszközt, vagy nem. Az egyetlen rossz eszköz, ahol rögzíteni lehet, az a fejünk. Annál minden jobb, még az újságpapír széle is jobb. Oké? Oda ne rögzítsünk többen. A rossz szokás a rögzítésnél, hogy fejünkben tartjuk a dolgokat. Jó szokás, hogy kiírjuk onnan. Hogyha erről az előadásra egyetlen egy gondolatot viszel, akkor legyen ez. Többet ne használd a fejedet arra, hogy ott dároz dolgokat, mert nem erre való. Na jó, nem a rutin dolgokra gondolok, mert nyilvánvalóan ez a fejünkben van, hogy a gyereket föl kell venni minden nap, nem tudom, 4:30 az iskolába. De azért már hallottam én olyan férfiról is, aki mondta, hogy a tornazsákot ne felejtsd el, és elvitte a tornazsákot a suliba, és amikor beért a munkahelyre, akkor nézett hátra rájött, hogy a gyereket meg nem rakta ki. Tehát, hogy a tornazsákot kirakta, a gyereket meg nem. Szóval, hogy rutinszerű dolgokról beszélek, azokat nem biztos, hogy föl kell írni, de ha bármi egy picit változtatja a rutint, bármilyen feladatunk van, akkor azt érdemes kiírni a fejünkből. Második lépés, tisztázás. A tisztázásnál azra a kérdésre kell válaszolnom, hogy mit jelent. Ugye a rögzítésnél arra a kérdésre válaszoltunk, hogy mi köti le a figyelmünket, a tisztázásnál arra a kérdésre válaszolunk, hogy mit jelent, ami leköti a figyelmünket. És az a helyzet, hogy bizonyos dolgok más jelentenek számodra, meg számomra, pedig ugyanaz a szó van odaírva, sőt, bizonyos dolgok más jelent számodra ma, mint egy hét múlva. És ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit jelent, ahhoz gondolkodnunk kell. Na most ezt utáljuk, ezért ezt nem szoktuk megcsinálni, ezzel jelöljük vissza az e-mailt olvasatlannak, hogy ne kelljen gondolkodni. Na most megnézzük azt a technikát, hogy mit kéne ahelyett csinálni, hogy visszajelöljük olvasatlannak, és ez pedig nem fog menni gondolkodás nélkül, de adok egy sorvezetőt hozzá. Majd szólok, hogy mikor kell fényképezni vagy lerajzolni a végén. Jó? Tehát, hogy meglegyen az egész ábra nektek. Az első kérdés az, hogy arra kell válaszolnom, hogy ez micsoda. Tételezzük fel, hogy kapsz egy névjegykártyát tőlem. És a névjegykártya rajta van, hamar Productivity Consulting, hamar Domonkos, GTD. Mit jelent? Van-e ezzel teendőd, vagy nincsen? És erre a kérdés, hogy van-e ezzel teendőm, erre összesen 2 válasz létezik ezen a világon. Vagy van, vagy nincs. És mind a 2 helyen meglátjuk, hogy mi ez a 3-3 al lista, ahova ezek a dolgok kerülhetnek. Na, vegyük a kedvencemet. Nincsen. Miért? Hát, de figyelj, nagyon jókat helyezünk erről az előadásra, de figyelj, igazából érdemi információt nem kaptunk, meg volt nekem már a kollégám, semmit nem tanult belőle, ez nem érdekes. Nem tetszik, nem szimpatikus, nem jó áll a haja, valami. Nem tetszik, kidobod. Jó, ez a kedvenc listánk, én is nagyon sokat használom a kuka, mint listát, mert hogy az életünkben jövő információnak a nagy része az nem aktuális, nem releváns, és kidobhatom. Na, de az a probléma, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem dobhatok ki. Nincs vele teendőm, de nem akarom kidobni. Ezeket úgy hívom, hogy referencianyagok, és ezeket iktatnom kell. Mire gondolok? Kaptam egy névjegykártyát, most ugyanazon a példán megyünk keresztül, hogy lássátok, hogy egy névjegykártya hogy jelentett 6 különböző dolgot. Kapsz egy névjegykártyát, és azt mondod, hogy figyelj, hát nekem nincsen semmi problémám az időmenedzsmenttel, de hát azért elmentem, hát ha egyszer majd lesz problémám, és akkor tudom, hogy kit kell hívni. Ugyanúgy, hogy kapsz egy névjegykártyát a gázszerelőtől, azt mondják, hogy ez egy jó gázszerelő, a kazánoddal nincsen probléma, de azért elmented magadnak, hogy hát hogyha valami problémám lesz, akkor tudjak mihez nyúlni. Ilyen referencianyagok lehetnek régi projektek lefűzve, régi jegyzetek, ilyen receptek, bármi, amivel ez most nincsen szükséged, de tudod, hogy hova akarsz nyúlni, a házi könyvtárad gyakorlatilag. Lehet, hogy ő a legfiatalabb részevő, aki valaha volt az előadásom. Van még egy? Van egy ennél kisebb? Ne! Wow, 2 gyerek. Imádom a gyerekek, nem is van 3. Na, szóval, harmadik az, hogy pihenteted. Na, ez egy nagyon kedvenc kategóriám. Ez nem azt jelenti, hogy halogatom, azt majd elmondom, hogy ez mennyiben különbözik tőle. A pihentetés azt jelenti, hogy van itt egy névjegykártya, és azt mondta, hogy figyelj, tök jó lenne elmenni erre a tréningre, de most tavasszal nem jó, mert most éppen más csinálok, vagy most éppen nincs rá büdzsé. Majd de jó lenne majd, hogyha mikor lesz a következő ősszel, hogyha majd az ősszel visszajön a postafiókomba. És hogyha itt már mindenki is kizó volt, mert egy önbevallásos alapon ezt az előbb megállapítottuk, akkor hogyha tudsz magadnak e-mailt írni, úgyhogy egyből visszajön, akkor képzeljétek el, lehet úgy is e-mailt írni magadnak, hogy 6 hónap múlva jön vissza. Na, ez a skizo extra, nem? Tehát nem azonnal e-mailezek magammal, hanem 6 hónap múlva jön vissza a levél. Ha szeretnétek majd kipróbálni, akkor ezt úgy tudjátok, hogy például beírjátok az e-mail címnek azt, hogy 6M, az M az a month-nak, a hónapnak a rövidítés angolul, 6M@fut.io. Az FUT meg annak a rövidítése, hogy follow up then. Tehát akkor szeretnék egy follow-upot kapni erről. 6M@fut.io, és gyakorlatilag meglátsz valamit, és azt mondod, fú, nem akarom látni 6 hónapig, de 6 hónapig akarom látni, akkor elkezded beírni, hogy 6M, és egyből kiadja az e-mailed, mert ha már egyszer küldtél erre egy e-mail címet, erre az e-mail címre egy levelet, akkor egyből kijön. Rengeteg dolgot lehet így föllőni az éterbe, hogy az majd visszajön neked. Buli ötleteket, nyaralás ötleteket, konferenciákat, amikre el szeretnél menni, deadline-okat, hogy mikor kell valamire jelentkezni, hogyha egyszer akarsz menni, vagy nem akarsz menni, olyan dolgokat, amit nem tudom, amit valami időpontra szeretnél újra látni, vagy éppen azt is megtetted, hogy valakinek úgy küldesz egy levelet, hogy azt szeretnéd, hogy téged emlékeztessen egy hét múlva, hogy neki küldtem egy levelet, és hogy egy pillanatra végig gondoljam, hogy kaptam-e választ. Mi például csomószor így küldjük ki az árajánlatot, amikor nem annyira komoly cégről van szó, hogy fölírjuk a célra rendszerünkbe, hogy kiküldjük az árajánlatot, és beírom magamnak, hogy egy W, és akkor akkor egy hét múlva visszajön, hogy kaptunk-e valami választ, és ha nem, akkor fölhívjuk, hogy érdeklődik-e vagy sem. Oké? Tehát ez a pihentetés. Van ezzel eddig kérdés? Csak szólok, hogyha jelentkez, benne lesz a tévébe. Wow, nincs kérdés, gondoltam. Szóval, ha van vele teendőd, akkor az első kérdés, amit föl kell magadnak tenni, hogy meg tudom-e csinálni 2 perc alatt. Itt van ez a névjegykártya, mi lenne a 2 perces feladat? Most nem az, hogy lefűzöm, nem a lefűzésre gondolok, hanem mi lenne az a cselekedet, amit 2 perc alatt meg tudnál tenni? Van-e ötletetek? Felhívom és megkérdezem, hogy mikor tudnánk találkozni. De ezt meg tudom csinálni 2 perc alatt. Ergo, meg is oldottuk egészségedre a problémátokat azzal, hogy nem mentetek el az orvoshoz, mert az első lépés nagy valószínűség szerint 2 perc alatt megtehető lett volna. Fölhívom a fogorvosomat, az attól nem kell félni, hogy fölhívod, csak szólok. Fölhívom a fogorvosomat, ha nincs fogorvosom, akkor fölhívom azt, akinek szépek a fogai. Hát, ha neki van. Jó? Na most mondtam van butaságot. Jó. Ja, hogy azért sem, mert nincsenek fogai. Jó, igen. Szóval, végezzük el 2 perc alatt, és hogyha a GTD módszertanban a második dolgot elsajátítod, az legyen, ez ugye az első az, hogy semmit nem tartunk a fejünkbe, a második nagyon könnyen hazavihető dolog az, hogy a 2 perces feladatokat megcsinálom minél hamarabb, lehetőleg akkor, amikor ezeket a rögzítő eszközöket ürítem, akkor gyakorlatilag olyan lesz, mint a teflon. Jön egy feladat, és a 2 percet meg lehet csinálni, már ment is tovább. Jó? Meg nagyon sok ilyen dolog van. De ne úgy áll, mint a multicégeknél az van, tudod, hogy végigolvas egy e-mailt, és megpróbálsz azon gondolkodni, hogy föl tudok-e tenni egy olyan kérdést, hogy ne kelljen ezzel elkezdeni dolgozni, nem? Nem? Na, ha nem tudom megcsinálni 2 perc alatt, akkor a kérdés az, hogy meg tudok-e szabadulni tőle, nem? Mert ugye nem 2 perces, hanem 2 percnél tovább tart, ha már 3 perc, azon gondolkodom, valaki meg tudja helyettem csinálni. Tudom-e delegálni ezt a feladatot? Na most a delegálásban nem megyünk itt bele mélyebben. Sokféleképpen lehet delegálni. Egy csomó olyan dolog van, amire az ember azt gondolja, hogy nem lehet delegálni, de lehetne. Mondok pár példát a delegálásra, fenyegetés is egyfajta delegálás. Most viccen kívül a tanítás, tehát ha valaki nem ért hozzá, tudom úgy delegálni, hogy tanítom. És ha valaki nem akarja megcsinálni, akkor meg tudom úgy delegálni, hogy motiválom. Jó? Hát ez egy csomó szót csináljuk a gyerekeknél, nem? Tehát, hogy így nem akarja, képes rá, nem akarja, és akkor belengedjük a csokit, nem? Tehát, hogyha vagy a esti mesét, vagy nem tudom, mit csinál, ha beágyazol, akkor lesz csoki. Megeszed az ebédet, akkor lesz torta, vagy ilyesmi. És akkor egészen képesek rá különben, egy gyakorló szülőként mondom. magam nem gondolom, hogy van ott ilyen gyakorló szülő, aki még életében nem próbálta ki, de ha így van, akkor az eszköztáradat tudod ezzel bővíteni. No, menjünk tovább. Tehát a delegálás. És a legutolsó, most képzeljétek el, nem tudom megcsinálni 2 percet, és nem tudom delegálni, akkor most olyan jó rész, delegálja saját magadnak. Ezt úgy hívom, hogy halaszd el. Delegáljad a jövőbeni magadnak. És a halogatás meg az elhalasztás között van egy óriási különbség, és ez pedig ez a mondat, ami itt megjelenik, az az, hogy mi a következő lépés. Ha válaszolsz arra, hogy mi a következő lépés, akkor ez egy elvégezhető feladattá válik. A névjegykártyánál a delegálás az lett volna, hogy odaadod a H-osztálynak, hogy ő foglalkozzon vele. Ha nincs H-osztály, mert te vagy a H-osztály, vagy te akarsz elmenni tréningre, és nem akarod 2 percet fölülni, és mondjuk el kéne olvasni a könyvet, akkor az a következő lépés, hogy elmenni, megvenni a könyvet például. Oké? És ez innentől kezdve egy elvégezhető feladat, és nem egy névjegykártya az íróasztalod, ami csak stresszel téged, vagy a hűtőszekrényeden, hanem elmenni, megvenni a könyvet. Egy elvégezhető feladattá válik. És elképesztően erőteljes ez a dolog. Amikor a GTD-t valaki tényleg el akarja sajátítani, mert az általában úgy szokott lenni, hogy elolvassa a könyvet és nem érti, akkor mindenki azon gondolkodik, hogy mi az igazi nagy trúbáj, mi az igazi nagy dolog, amit én itt nem látok és nem veszek észre, és igazából ez az apró pici dolog. Mi a következő lépés? Mondok egy példát. Rögzítésnél egy 1000 fős cégnek a vezérigazgató ott ül a tréningem, és így, mi az, ami leterhel? Hát, leterhel a galambháló. Ez volt leírva, ennyi. Galambháló. Megkérdeztem, hogy ez pontosan mit jelent számodra, galambháló. Hát most galambhálót kéne venni, mert hát ott a galambok oda tojnak az erkére, ez nem róla, le kéne hálózni az egészet, hogy akkor ne menjenek oda. És mondom, hogy oké, mi lenne a következő lépés? Meg kéne venni. Hát de mondom, kocsival mész, minden nap ott mész el az obi mellett, miért nem vetted meg? Hát mert nem tudom, hogy mekkora kell, hát nem tudom, hogy mekkora hálót vegyek. Mondom, figyelj, akkor mi lenne a következő lépés? És gondolkodik, mondom, 1000 fős cégnek a vezérigazgatójára beszélünk, azt mondja, te figyelj, szerintem le kéne mérni, hogy mekkora az erkélyem. Hát szerintem is, úgyhogy fölírtuk ezt. Mondom, mióta gondolkozol rajta? Hát, ugye 3 hónapja. Ja? Na most értitek azt, hogy ez a kéne kellene általában azt jelenti, hogy nem jutottál el arra mélységre, hogy mi lenne a konkrét következő lépés. Hogyha ez nem megy, akkor abba gondolj bele, hogy nekem szeretnéd delegálni. Én vagyok a mágikus asszisztensed Büntiből, jó? És én vagyok a mágikus asszisztensed, és ahhoz, hogy én megcsináljam azt a feladatot, amit te leírtál, ahhoz nekem egy igét mellé kell raknod. Elolvasni, fölhívni, átgondolni, lemérni, elmenni, megrendelni. Ha nem látom ezt az igét, nem tudom megcsinálni. És abban a pillanatban, hogy mellé raktad az igét, megvan a következő lépés. Oké? Ez a tisztázás térkép. Hol van a probléma, hogy általában a feladataink nincsenek készen egy lépésből. És éppen ezért itt hiányzik még valami, amit úgy hívunk, hogy projekt. Projekt. Projekt alatt azt értem, hogy hosszú távú eredmény. Egy éven belül megvalósítható, több lépésből álló eredmény. Tehát ennél a névjegykártyánál például az, hogy a GTD rendszert beüzemelni saját magam számára, vagy egy időmenedzsment tréninget rendelni a cégemnek, és ez egy lépésből valószínűleg nincsen meg. És innentől kezdve van 2 listád. A to-do lista 2 olyan listára fog bomlani, amit eddig nem biztos, hogy így írtál le. Ki az, aki látott már to-do listát? Na, ezt fogom most bántani, jó? Tehát a to-do listával az a probléma, hogy pont azt nem határozzuk meg, hogy mi lenne az elvárt eredmény, a projekt, és nem határozzuk meg, hogy mi lenne a következő lépés. Most még ne fényképezni. Mi lenne a következő lépés? Az elvárt eredmény, például ott van, hogy anya. Jó? Mi az anyával az elvárt eredmény? Hát az, hogy anya születésnapját meg kéne szervezni. Oké, mi lenne a következő lépés? Ide kéne valami olyan ige, amivel én el tudok kezdeni haladni. Ez az, hogy föl kéne hívnom a testvéremet, hogy akkor most nála legyen, vagy nálam legyen. Oké? Tehát anya születésnapját megszervezni, van egy konkrét cél, ahol el akarok jutni, fölhívni a testvéremet. Ezzel szemben a to-do listán csak annyi szerepe, hogy anya. Tudjátok, mi a különbség? Ha gondolkodni kell, amikor ránéz a to-do listára, hogy ez mit jelent. És amikor gondolkodni kell egy to-do listán, az ember hajlamos rászokni a dohányzásra például. Tehát akkor fölállok, és vagy akkor most kiolvasok egy kis híreket, az a digitális dohányzás, nem? Az 5 perces szünet. Egy kicsit rácsekkolok az Indexre, az Origóra, nem tudom mire. Vagy ott van az, hogy reklámkampány. Hova akarok eljutni? Elindítani a reklámkampányt. Mi lenne a konkrét következő lépés? Hogy delegálnád az asszisztensnek úgy, hogy írjon egy e-mailt Bélának? Oké? Okay? És szervezze ezt össze. Vagy ott van az, hogy van egy GTD előadás. Mi lenne a projekt? A Sotén GTD előadást tartani. Szuper! Mi lenne a következő lépés? Meg kéne írni az előadást. És van egy konkrét következő lépés, amit nekem ezzel kapcsolatban csinálnom kell. De mondhatom azt is, hogy nem tudom Zsolttal egyeztetni az érkezést. Direkt nem írtam Jutit. Jó? Tehát, hogy veled tudom rakni a konkrét következő lépéseket a listámba. Na most képzeljétek el, egyszer jött valaki a tréningemre, és azt mondta, hogy Doma, ez szörnyű. Mondom, miért? Hát mert eddig volt egy hosszú to-do listám, és most azt mondod, hogy attól leszek hatékony, hogy van kettő hosszú to-do listám. Én akarok egy rövidet. Na most én ebben nem tudok nektek segíteni, de azzal fenyegettem meg a hölgyet, aki eljött, hogy ez még szünet előtt van, és a szünet után a kettőből lesz négy lista. Ugye ezt mondtam nektek, hogy négy lista lesz. Mert kettő nem lesz elég. Tehát a to-do lista helyett két lista kell, és ezt hívom úgy, hogy az elmesöprés tisztázása. A rossz szokás az az, hogy akkor döntünk, amikor felrobban, akkor döntünk a következő lépésekről, és a jó szokás az az, hogy akkor döntünk, amikor felbukkam. Egy dologgal szeretném befejezni nektek ezt az előadást, ez pedig a rendszerezésnek az a része, hogy mi az a négy lista, amire szükségünk van. Ki az, akit ez érdekel? Mi az a négy lista? Hol van a hely ezeknek a dolgoknak, amiket leírtunk? Két listáról már beszéltünk, a projektlista és a következő lista. Egy dolgot ismertek, ez a naptár, és még egy dolgot szeretnék itt mondani, ezt pedig úgy hívom, hogy várok rá lista. Ez az a négy lista, amire szükségünk van ahhoz, hogy az életünkben lévő dolgokat tudjuk kezelni. Ez egyszerű, mégis iszonyatosan erőteljes. Projektek azok a dolgok, azok a hosszú távú eredmények, amikkel nekem zsonglőrködnöm kell. Egy ilyen előadás, a nyaralás megszervezése, a gyakornok fölvétele, a nem tudom, a jogsim, a nyelvvizsgám, anya születésnapja. Ezek azok a dolgok, amik párhuzamosan futnak az életembe. És összesen háromféleképpen tudok haladni, hogy ezeket a dolgokat elérjem. Én csinálok valamit akármikor. Valamikor kell GTD könyvet vennem. Valamikor föl kell hívnom a testvéremet. Ezt úgy hívom, hogy következő lépés lista. Bőven elég egy fehér papírlap, hogy fölírd ezeket a következő lépéseket. De ne to-do listát írj, következő lépések. Én csinálok valamit akármikor. Ez a naptár. Ezt valószínűleg mindenki jól használja. Az egyetlen dolog, amit a naptáradba el tudsz szúrni, hogy túl sok dolgot raksz oda bele, és olyan dolgokat is naptárosítasz, ami következő lépés lenne. És amikor ránéz a naptár eseményedre, naptáradra, nem tudod, hogy mi az, ami kötelezően megvalósítandó, és mi az, ami nem. És a harmadik lista az a várok rá lista, amit viszont más csinál. Vegyük ezt az előadást. Az előadás a három királyfi, három királylány. A következő lépés az, hogy meg kell írnom az előadást. A naptár esemény mondjuk egy olyan Skype megbeszélés, ahol megbeszéljük a részleteket. És a várok rá, nem tudom, esetleg egy előadói szerződés, és ezt várom vissza. Vagy egy visszajelzés a parkolási infóval. És nincsen ötödik lista, de három nem elég. És igazából az én szenvedélyem ezzel az egész GTD-vel az, hogy ezt a nagyon egyszerű dolgot megtanítsam az embereknek. Mert ha visszamegyünk oda, amivel az előadást kezdtem, hogy az életünkben lévő dolgok, azok kiforgatnak önmagunkból, akkor az az érdekes, hogy ez a 25-30%-os hatékonyság növekedés, amit a GTD-vel el lehet érni, ebbe az igazi benefit az emberek számára, az, hogy ahhoz az emberhez tudsz hasonlatosabbá lenni, aki igazából lenni szeretnél. Az, hogy az kicsoda, azt te döntöd el. De a túlterheltség kiforgat önmagadból. És hogyha azt az értéket szeretnéd mutatni, amiben te igazán mélyen hiszel, akkor ezt a túlterheltséget, ezt valahogy le kéne győzni. Ebben tud segíteni nektek ez a módszertan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ha többet szeretnétek erről tudni, akkor itt találjátok a honlapunkat.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
Mária Rádió.
Kedves hallgatói család, Csát Tomi vagyok, a Mária Rádió promóciós munkatársa. Egy nagyon jó hírt hoztam most, hiszen az önök segítségével nem csak hogy sikerült összegyűjteni az októberi maraton célösszegét, de túl is léptük azt, hiszen 16,9 millió forint adományt küldtek nekünk október végéig. Ezen nagyon hosszú idő után először a Szűzanya rádiójának eltűnt a tartozása, és pozitív tartalékkal 2,5 millió forinttal tudtuk zárni a hónapot. Ismét egy igazi csodának lehetünk szemtanúi, és ismét bebizonyosodott az, hogy Isten, a Szűzanya és a hallgatói családunk is vigyáz a Mária rádióra. Nincs olyan akadály, amit az önök és a gondviselés segítségével a rádió át ne tudna ugrani. Tényleg óriási szeretettel és hálával köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az adománynapokban, akár anyagilag, akár imáikkal, és természetesen azoknak is, akik szokásos adományaikat elküldve biztosították a rádiót, hogy ez a negatív egyenleg el tudjon tűnni. Már csak annyi feladatunk maradt, hogy ezt a tartalékot meg is tartsuk, esetleg növekedni tudjon, ezzel még nagyobb biztonságot hozva a rádiónak. Ez azonban arra szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy a működésünkhöz szükséges anyagi költségeket minden hónapba biztosítsák. Ez már egy jóval könnyebb feladat, mint ami előtt októberben álltunk, de fontos kiemelni, hogy nem szabad hátradőlni, hiszen most, hogy végre pozitív egyenleggel biztonságba tudhatjuk a Szűzanya rádióját, ezt a biztonságot hónapra hónapra őriznünk kell ahhoz, hogy ne fordulhasson elő hasonló tartozás felhalmozása. Kérem ezért a kedves hallgatókat, hogy továbbra se engedjék el a Szűzanya kezét, vigyázzanak a rádiójára, ahogy mi is mindent megteszünk azért, hogy az öröm hírt még nagyon sokáig sokaknak terjeszthesse. Köszönöm még egyszer önöknek, áldott napot, és persze jó egészséget kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A családi kapcsolatok, a gyermeknevelés, a párkapcsolati kérdések, az életvédelem és az örökbefogadás témájával foglalkozó műsoraink hallhatók hétfőtől szombatig minden nap reggel 8:30 perckor a Mária Rádióban.